Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Dobos Balázs, a Makronov Intézet szakmai igazgatója. Szia Balázs, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Ma arról fogunk beszélgetni, hogy egyre jobban felértékelődik az ESG szerepe a hazai középvállalatok körében, és ezt az állításomat egy a Makronov Intézet által készített kutatásra alapozva fogalmazom meg, de azt javaslom, hogy mielőtt elmélyülnénk ennek az eredménynek a megosztásában, tisztázzuk, hogy mi is az az ESG.
Igen, hát ugye egy angol mozaik szóról beszélünk, tehát nem feltétlenül egyértelmű, hogy itt pontosan mire is gondolunk. Úgyhogy ha feloldjuk ezt a mozaik szót, az E betű, azaz environmental, magyarán környezeti szempontokat vizsgálja egy cég működésében, az S, mint social, a vállalat tágabban vett társadalmi környezetre gyakorolt hatását, illetve a belső, a munkavállalók jólétével foglalkozó működési aspektusait járja körbe, a G, mint governance pedig a vállalat működési struktúrájára, akár szabályozottságára, vagy a vezetői testületek összetételére, hogyha gondolunk. És ez a mozaik szó együtt valójában azt célozza, hogy a külső partnerek, és legyen itt szó vevőkről, befektetőkről, finanszírozókról, szabályozó hatóságokról, minél teljesebb képpel rendelkezzenek egy vállalat működéséről, kifejezetten nem a pénzügyi, hanem a fenntartható működése vonatkozó aspektusaira.
Milyen szempontokat jelöl egyébként az ESG, hol kerülnek ezek a szempontok előtérbe mondjuk egy döntési folyamatban, illetve a kutatás tükrében milyen eredményeket láthatunk a hazai középvállalatok hozzáállásában?
A vállalati fenntarthatóság, illetve a társadalmi felelősségvállalással, tehát itt ha a CSR-ra is gondolunk, ennek ugye a nagyvállalatoknál, és kifejezetten a mondjuk a tőzsdei nagyvállalatoknál, a globális multiknál, ennek már azért évtizedes hagyománya van. Nyilvánvalóan egy cég megítélése szempontjából, megint csak akár ha vevőként nézzük, vagy befektetőként, potenciális befektetőként, akkor nem mindegy, hogy ez a vállalat fenntarthatóan a környezetre, a társadalomra odafigyelve működik-e. És ahogy ennek tulajdonképpen a nagyvállalatoknál kialakult a hagyománya, sok rossz példa is, ezt hívják ugye greenwashingnak, tehát amikor például zöldebbnek, fenntarthatóbbnak akarják beállítani a működésüket a valósnál, ez valójában a döntéshozókban is megszülte azt az igényt, hogy valamilyen módon szabályozni kell, hogy mit is tekintünk valóban fenntartható működésnek, ezt milyen adatokkal lehet alátámasztani, mit szükséges ebből nyilvánosságra hozni egy vállalatnak, tehát ebből a mondjuk így ilyen fenntarthatósági vadnyugat talán kezdünk egyre inkább szabályozottabb ESG világba.
Az ESG adatszolgáltatásokkal kapcsolatban, hát egyelőre nem feltétlenül a legkönnyebb feladatok és legegyszerűbben megugorható feladatok közé tartozik a vállalatok tekintetében, erről majd mindjárt fogunk beszélni részletesebben a kutatás tükrében, de egyáltalán hol tartunk a fogalom megértésben? A kutatás alapján mi az, ami nehezíti a helyzetüket az adott cégeknek, és mi az, ami segítene nekik abban, hogy az ESG kihívásokat sikerrel vegyék.
Mielőtt rátérnénk a hazai középvállalatok helyzetére, talán érdemes elmondani, hogy itt valóban csak haladunk a mondjuk így az akár módszertani egységesítés, illetve a fogalmi egységesítés felé, valójában itt azért továbbra is bizonyos tekintetben vadnyugat van. Ez alatt azt értem, hogy nagyon sokféle minősítési standard létezik a világban, nagyon sokféle módszertan van, egy-egy mondjuk ESG minősítő más-más adatokat kér, más-más adatokat használ fel a minősítéséhez, tehát nagyon nem könnyű kiigazodni. Az utóbbi időben elég sok kritika is éri egyébként emiatt ezt az egész ESG világot, hogy szinte követhetetlenné vált mostanra. Nyilvánvalóan, ahogy egyre több vállalat ismerte fel ennek a fontosságát, úgy a különböző tanácsadó cégek, minősítő cégek nyilvánvalóan ebben piacot látnak, és most erre nyugodtan mondhatjuk, hogy itt egyfajta túlburjánzás van.
Igen, ez az, amit egyébként most az Európai Unióban nagyon szigorúan próbálnak megszabályozni, ja, hogy ez ja. A fajta ESG vadnyugat, amit említesz, az nem csak itt nálunk gyakorlatilag egy zavarba ejtő történet minden tekintetben, hanem az Európai Unió területén is, és emiatt szükséges, hogy rendet vágjanak ebben.
Ez pontosan így van. Nyilvánvalóan ez a fajta fenntarthatósági megközelítés azért leginkább Európára jellemző. Tehát nyilvánvalóan Amerikában is az ottani befektetők is figyelik ezt, de azért azt mondhatjuk, hogy túlnyomó részt az ESG és ez az ESG világ egyébként Európára koncentrálódik. Ami bizonyos tekintetben nyilvánvalóan pozitív, hogy a puszta profit szemponton túl tágabb társadalmi és környezeti hatásokat is egyre inkább figyelemmel kísérik, akár a vevők, akár a finanszírozók, befektetők. Csak valóban figyelni kell arra, hogy ez egyrészt ne okozzon túlzott zavart, ne lehessen akár gyengébb pénzügyi teljesítményt elrejteni a fenntarthatósággal, illetve ne okozzon ez mondjuk így ideológiai vadhajtásokat sem. Tehát nincs egyszerű dolga a szabályozónak, de valóban az uniós intézmények ebbe beleálltak, ha mondhatom így, és nagyon komoly egységesítési törekvés van, sőt, hát valójában ugye 2024-től az legnagyobb európai vállalatoknak, tőzsdén jegyzett nagyvállalatoknak már a pénzügyi beszámolójukkal együtt működésük fenntarthatósági aspektusaikról is számot kell adniuk, ami egy nagyon komoly mérföldkő tekintetben.
És gyakorlatilag el fogunk jutni arra a szintre, vagy legalábbis ezt vizionálják, hogy nem is vállalatok, hanem értékrendszerek fognak ilyen formában versengeni egymással, nem csak pénzügyi tekintetben, hanem az ESG alapján ugye egy másfajta befektetői minősítésben is meg fog ez majd jelenni.
Így van, tehát onnantól kezdve, hogy a gyakorlatilag ugye az elmúlt évtizedekben, amióta a világ a kapitalizmusban nyilvánvalóan a pénzügyi szempontokat, működésbeli hatékonyságot vizsgálták a befektetők, és gyakorlatilag mostanra, legalábbis Európában, ezzel egyenrangú szemponttá kívánják a jogszabályalkotók emelni a fenntarthatósággal kapcsolatos adatközlést, beszámolást is. Úgyhogy nehéz lenne ennek a jelentőségét túlértékelni, ugyanis ez valóban egy fontos mérföldkő. Nagy kérdés, hogy erre egyébként készen állnak-e az európai vállalatok. Nyilván a legnagyobb vállalatokat azért nem kell félteni, meg fogják tudni fizetni a legjobb tanácsadókat, a minősítők szívesen kiszolgálják majd őket. A probléma vélhetően nem is itt van, hanem valóban ha az egész értékláncot nézzük, akkor egy kutatás alapján egy-egy nagyvállalatnak, például az ökológiai lábnyomának a kétharmada, az a beszállítói láncában keletkezik. Valójában hiába mondjuk a jogszabálynak a közvetlen hatája alá csak a legnagyobb vállalatok tartoznak, nem nehéz belátni, hogy majd sorban ők megkérdezik az egyes országokban működő leányvállalataikat, a leányvállalatok megkérdezik a beszállítóikat, akik mondjuk lehet, hogy éppen egy magyar, nem tudom, Kecskemét mellett működő KKV. Ők fel vannak-e arra készülve, hogy az ökológiai lábnyomáról, a társadalmi felelősség vállalásáról kérdezzék, és erről struktúrált formában számot tudjon adni.
Ez az, amire ugye a kutatás megszondáztatta a piacot. Mindjárt kitérünk erre is, de még egy kicsit maradjunk a nagyobb kontextusnál, hogy miért is fontos igazából a beszállítói láncok vizsgálata az ESG tekintetében. Fontos elmondanunk, hogy a teljes ESG jelentésben kb. 15-20% között van a fenntartható beszállítói láncoknak az arra vonatkozó kérdések és az adatszolgáltatás. Ez az egyik része, viszont a vállalatok szempontjából nagyban, egyes kutatások szerint 80%-ban befolyásolhatja a vállalat reputációját, hírnevét adott esetben egy beszállítói hozzáállás. Tehát, hogy ez egy egyáltalán nem elhanyagolható aspektus.
Így van, és éppen a beszállítói láncok átvilágítására vonatkozóan egyébként Németországban már van, és ott hatályban is van egy beszállítói lánc megfelelőségi törvény tulajdonképpen, de uniós szinten is előkészítés alatt van egy olyan jogszabálytervezet, ami éppen azt vizsgálná, hogy egyébként a teljes beszállítói lánc, és itt egy európai vállalatnak akár a távol-keleti beszállítóira is kiterjesztve, a nap végén annak a cégnek, aki valamilyen terméket, szolgáltatást, komponenst vagy nyersanyagot vásárol a beszállítóitól, tulajdonképpen felelősséget kell vállalnia azért, hogy ezek a cégek például nem alkalmaznak gyerekmunkát, nem szennyezik túlzott mértékben a környezetet, ami azért korán sem egy egyszerű feladat, ha belegondolunk, hogy mondjuk egy német nagyvállalatnak, egy magyar beszállítójának, egy nem tudom, távol-keleti nyersanyag szállítója mit csinál, és ezért felelősséget vállalni, illetve erről számot adni, ez azért egy elég komoly kihívás.
Ráadásul ez a fajta felelős beszerzés a beszállítók részéről drágább. Tehát, hogy ezt azért ne hallgassuk el, így hogy van, ugye a beszerzésnek mindig az a lényege, hogy minél olcsóbban szeretnék alapanyaghoz jutni, és minél drágábban tudjam azt a szolgáltatást szolgáltatásom vagy termékembe beépíteni. Tehát egyáltalán nem egyszerű feladat ezeknek a kihívásoknak megfelelni, és közben hatékonyan, költséghatékonyan működtetni valamit.
Pontosan, főleg, hogyha, ahogy említettem, itt azért alapvetően egy európai sajátosságról beszélünk. Nyilván Európa versenyképességét az utóbbi időben elég sok mindenki kezdte, most ha itt akár csak a strukturálisan magasabb energiaárakra gondolunk, úgyhogy ez azért egy nagyon kényes egyensúly, amit itt meg kell találni, hiszen a nap végén az egész ESG világnak a célja, hogy a vállalatok fenntarthatóbban, a környezetre és a társadalomra jobban odafigyelve működjenek, és erről számot is tudjanak adni. Ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos cél. Csak mindeközben az európai vállalatoknak nem csak az EU piacán, hanem a globális piacokon is helyt kell állniuk, ahol pedig korán sem ezek a szempontok dominálnak még.
Ez egy kicsit messzebbre visz, mert hogy az nagyon fontos, hogy Európában és azon belül Magyarországon is van egyfajta edukációs folyamat, igen. De igazából a világtól nem feltétlenül várhatjuk el, hogy azonnal bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba, és akkor itt jön az a paradoxon, hogy akkor honnan szerezzem be, hogyha fenntarthatóan akarok alapanyaghoz jutni, mert ugye vannak kifejezetten olyan veszélyes nyersanyagok, amik, hát ha bekerülnek ebbe az ESG jelentésbe, hogy honnan szerzik be és mennyiért, hát meglehetősen lerontja a cégnek a minőségét, adott esetben egy beszállítónak a pozícióját.
Ez pontosan így van, és ezért szükséges itt tényleg megtalálni a megfelelő egyensúlyt, tehát nem, hogy mondjam, lerontani a saját vállalataink versenyképességét, miközben egyébként nyilvánvalóan el kell érni azt, hogy fenntarthatóban működjenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt a szabályozáson, meg a különböző elvárások megfogalmazásán túl a szakpolitikának nagyon fontos odafigyelni arra, hogy tudjon hatékony támogatást nyújtani a vállalatoknak a megfelelőségben. És itt legyen szó akár technológiai fejlesztésről, belső folyamatfejlesztésekről egy-egy cég életében, a beszállítók keresésében, az átvilágítás segítésében. Tehát azt gondolom, hogy ez csak aktív szakpolitikai beavatkozással lehet elérni ezt az ideális egyensúlyt.
Nagyon elméleti dolgokról beszélgetünk, és szerintem hozzuk le a beszélgetést egy kicsit a hétköznapok szintjére. Tehát, hogyha van egy bizonyos beszállító, akinek az orra alá nyomnak egy kérdőívet, az három különböző dologból lehet. Egyrészt lehet egy önkéntes bevallásból, amit a vállalat mint partnert minősít vele, és ő saját maga nyilatkozik az adatairól. Lehet egy beszállítói validáció, ahol gyakorlatilag egy külső partner fogja majd ezeket az adatokat elbírálni, és a valóságát ugye megállapítani. Illetve van egy audit, amikor tényleg kimennek egy beszállítóhoz, és végigveszik ott a folyamatokat, hogy megfelelnek-e a kritériumoknak, és akkor ezen belül is van még különböző leágazás. Ugye vannak olyan vállalatok, akik az új partnereknek készítenek ilyenfajta belépési küszöböt, illetve a már meglévő partnereknek egyfajta fejlődést, illetve folyamatos kontrollt a tekintetben, hogy ezek a standardek működnek-e. A probléma talán ott lehet, hogy minden vállalatnak van egyfajta etikai kódexe, ami a saját maga elvárását mutatja egy beszállító felé, és van egy másfajta szabályozás is, ugye itt az ISO minősítésekre kellene kitérnünk, ugye az ISO 14001-es, ami környezetvédelmi minősítéseket takar. Ennek a megfelelése, vagy ennek a megléte egyrészt a költségben a cégek számára egy jelentős tétel, másrészt pedig valószínűleg megtérül, mert hogy beszállítóként ők nagyon jól tudják akkor magukat pozícionálni az adott vállalatnál, ha partnerek szeretnének lenni, vagy partneri pozíciójukat szeretnék megtartani.
Ez így van, és ha megnézzük egy magyar középvállalat helyzetét. Mi a Makronom intézetnél nagyon büszkék vagyunk arra, hogy szinte napi kapcsolatban vagyunk egyébként a magyar vállalkozókkal, a magyar vállalkozásokkal, és ugyan a jogszabályi előírások elsősorban nagy vállalatokra vonatkoznak, mégis azt látjuk, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam...
továbbgyűrűző folyamat?
Így van, egy továbbgyűrűző folyamat, és egy tovább terhelt megfelelőségi kényszer, ugyanis ezek a nagyvállalatok már most is bombázzák adatkérésekkel a beszállítóikat, így a magyar beszállító középvállalatokat is. Éppen ezért készítettünk egy felmérést ezen vállalatok körében. Ez módszertanilag egy kismintás adatfelvétel, ugyanakkor kifejezetten jól teljesítő, beszállító középvállalatokat kerestünk meg itthon, és az körükben készítettünk egy felmérést a nyár folyamán.
Szerintem vágjunk bele, még itt egy kicsit jó a műsor első felében, aztán úgy mélyebben szerintem majd a napvendége második részében fogunk elmélyedni benne. Vezessük fel azzal, hogy tulajdonképpen milyen környezetből származott a mintavétel, és miért éppen rájuk koncentrált ez a kutatás.
Nyilvánvalóan a nagyvállalatok már csak a jogszabályi kötelezettség miatt is, illetve a működési sajátosságából eredően már foglalkoznak az ESG témakörrel, illetve a fenntarthatóság témakörével. Több magyar nagyvállalat is nyilván elsősorban, amelyek multi környezetben működnek, tehát akár regionális multik, vagy tőzsdéjegyzett cégek.
Ennek szerintem az eredmény szempontjából lesz majd még jelentősége.
Igen, ők egyébként is foglalkoztak ezzel. Viszont pont azért, mert egyre gyakrabban halljuk beszélgetéseink során, hogy már a beszállító középvállalatokat is megkeresik egyre gyakrabban a nagyvállalatok különböző ESG adatszolgáltatással, és itt tényleg a legkülönbözőbb adatokra kell gondolni, erre majd kitérünk, hogy jellemzően miket kérnek tőlük. Ezért azt gondoltuk, hogy hasznos lenne látni egy átfogó képet arról, hogy mivel is szembesülnek ezek a cégek, egyáltalán ismerik-e az ESG fogalomkört, és milyen segítségre, szakmai támogatásra volna szükségük a megfelelőséghez.
Mondjuk néhány konkrétumot, jó? Tehát, hogy elsősorban ugye feldolgozóiparban működő cégeket kerestétek meg.
Így van, tehát alapvetően elsősorban a hagyományos ipari, feldolgozóipari beszállító középvállalatokat kerestük meg. Itt egyébként közel 300 vállalatot megkerestünk, végül 100 vállalkozással tudtunk teljes körű vezetői szintű interjút készíteni. Egyébként a válaszadók 96%-a beszállító cég, a medián árbevételük 3,6 milliárd forint volt, tehát mondhatjuk, hogy a középvállalatok közül is ezek azért jellemzően a nagyobb cégek, az átlagos foglalkoztatotti létszámuk pedig 102 fő, tehát azt mondhatom, hogy elég jól megtaláltuk a kutatásban azokat a beszállító középvállalatokat, akik még nem nagyvállalatok, de azért tényleg olyan létszámmal, olyan struktúrával és olyan ágazatban működnek, ahol már elvárható, hogy figyeljenek a tágabb környezetükre, és akik jellemzően egyébként külföldi multiknak szállítanak be.
És hogy mi volt ez a három legfontosabb kérdés, és annak az eredménye? Ezzel folytatjuk hamarosan.